Mai vendégem egy hosszú szőkehajú, kékszemű, nagyon szép kislány volt, aki balerina akart lenni. Fel is vették az Állami Balettintézetbe. Sikertörténet, nem igaz? Egy szép, idilli kép. Talán kicsit még gicses is. A valóság azonban ennél azért árnyaltabb. Bozsik Ivett azt mondja, hogy valamiért soha nem tudott igazán beilleszkedni sehová. Talán ezért is alapította meg már nagyon fiatalon a saját társulatát, amely tavaly volt 30 éves, a jubileumi évad még most is tart, erről is fogunk persze beszélgetni, hogy hogyan kell ennyi időn át összetartani egy társulatot, amelyben még most is táncolnak eredeti tagok, és persze nagyon sok új fiatal tag is érkezett az évek során. Aztán beszéltünk arról is, hogy miért támadtak vajon rá a saját legközelebbi kollégái, barátai, sőt tanítványai, amikor úgy döntött, hogy megpályázza a trafó vezetői posztját. A támadások sikeresek voltak, visszalépett, nem lett belőle a trafó vezetője, egy másik utat kezdett járni koreográfusként, rendező lett belőle például. Nemrég rendezte meg a 100-150 év után először új magyar operettként színpadra kerülő művet, az Orfeum mágusát, az Operett Színházban. És beszéltünk még arról is, hogy hol és hogyan él most. Budapest közelében, egy tanyán, nagyon sok csirke, tyúk, kacsa társaságában. Feltettem a kérdést, hogy vajon mi lesz ezeknek az állatoknak a sorsa, asztalra kerülnek-e, mindjárt hallhatják. Bozsik Ivettel beszélgettem. Vendégem Bozsik Ivett, Kossuth Díjas, táncművész, koreográfus, rendező, a Táncművészeti Egyetemen a koreográfus tanszék vezetője. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Szervusz.
Nagyon sok dolgod van mostanában, a szokottnál is több, mert jubileumi évadot ünnepeltek, 30 éves a társulatot, pontosabban tavaly volt, hiszen 1993-ban alapítottad. Fel is újítotok emiatt, ha jól tudom, több előadást is, de a lakodalmat azt mindenképpen. Azon gondolkoztam, hogy egy ilyen művészi feladat elővenni egy több évtizeddel ezelőtt készített alkotást, az nyilván egy nagyon erőteljes szembenézés a múlttal, azzal, hogy az eltelt időben mi az, ami változott, és mi az, ami például nem. Ez milyen érzés volt neked?
Szép volt, főképp amiatt, hogy a Vati Tamás táncolta még akkor, abban a régi koreográfiában az Örömapát, és most is ő táncolja, csak már mondjuk nem tudom hány évvel idősebben, és a lánya táncolja benne a lányát, tehát a Vati Luca, aki most végzett a Nemes Nagy szakgimnázium táncművész szakán, és az olyan érdekes volt, hogy egy ilyen családi vonal is így bekerül az előadásba, aztán pedig beállt a Nagy Levente, aki az ifjú Nagy Zoltán legendás balettművésznek a fia, aki most egyébként a táncművészeti egyetemen tanul, modern tánc szakon, és az ő anyukája pedig az én évfolyam társam, a Sós Erika, aki a társulatomnak a balettmestere. Tehát, hogy ilyen szépen így, hogy így ahogy bejönnek a fiatalok a társulatba, az olyan szép, hogy így egy olyan társulatom van, amelyben egyenlő arányban vannak fiatalok és idősebb táncosok, és azt hiszem, hogy egészen unikális ilyen szempontból.
És a családi kapcsolatok megjelennek, miközben maga ez az előadás meg a te családodhoz kapcsolódik, a te gyerekkorodhoz, a te emlékeidhez. Mit kell ahhoz tenni? Hogyan kell vezetni egy társulatot, hogy ennyi időn át megmaradjon, és ahogy te is mondod, még az eredeti társulati tagokkal is, meg újakkal közösen, és hogy működjön az egész?
Hát egyrészt tényleg nagyon nagyfajta együtt gondolkodás, mert ez fontos, hogy azért az olyan emberekkel dolgozom együtt, akikkel talán hasonlóan gondolkodom a dolgokról, bár nem feltétlenül szoktunk beszélgetni ilyen különböző témákról, ami nem a táncot érinti, tehát nem azt jelenti, hogy mi folyamatosan barátkozom a társulatommal, de bármiben rám tudnak számítani, tehát egy ilyen anya viszony van benne, vagy mondjuk a Tamással már azért nem egy anya viszony, hanem ott van egy olyan nagyon régi kapcsolat, hogy rengeteget táncoltunk együtt, rengeteg élmény, közös élményünk van, nagyon sok külföldi utazás, nagyon sok kudarc is, meg nagyon sok siker is, tehát, hogy így minden együtt, de hogy így nem nagyon szoktuk ezt úgy kibeszélni, hanem egyszerűen szavak nélkül működnek a dolgok. És ha nem működnek a dolgok szavak nélkül, akkor nem is működnek. Tehát akkor, hogyha bekerül egy olyan ember a társulatba, akivel már le kell különülni, beszélni dolgokról, és akár elmondani neki, hogy én mit képzelek el, hogy hogyan lehet jól együtt dolgozni, akkor azt hiszem, hogy már az nem működik. Tehát, hogy mi szavak nélkül értjük egymást, olyan emberek alkotják ezt a társulatot, akik nagyon alázatosak, hanem akkor pedig előbb-utóbb el fognak menni. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy én egész életemben hihetetlen alázatos voltam, és ez vitt előre. Tehát a bátorság és az alázat, ez a kettő. És ilyen szempontból én ezt próbálom a táncosaimnak is átadni. Nem feltétlenül szavakkal, hanem avval a jelenléttel, ahogy én bemegyek a színpadra, vagy a próbára, hiszen még van egy-kettő adásom, mert én is táncolok. Most éppen a Bohóc Kerestetik az nem soká lesz látható a Táncszínházban. És akkor látják rajtam, hogy én milyen vagyok, amikor próbálok, de azt hiszem, hogy ezt már ők tudják, ismerik.
Nyilván olyan embereket vonzol magad köré, akiknek ez szimpatikus, akik hasonlóak, most mondjuk ilyen közhelyet, hogy igen, a hasonló szerintem mindig a hasonlót vonza, hiszen úgy érzi jól magát, úgy alakul ki harmónia. De ahogy mondtad, azért kudarcok is nyilván voltak ez alatt a 3 évtized alatt. Olyan volt esetleg, amikor szinte annak a peremére sodródtatok, hogy akár benned felmerült az, hogy lehet, hogy nem tudod egybe tartani a társulatot, vagy ilyen azért nem volt?
Hát amikor elkezdtem a társulatot, akkor mondjuk 93-ban, hát akkor még egyáltalán nem volt semmifajta támogatás, amit kaptunk. Tehát a Bozsik Ivett társulat 2006-ban kapott először is olyan támogatást, hogy tudtam a táncosoknak fizetni alapfizetés. Ezek nagyon pici összegek voltak, de mégis volt egyfajta bázis. Ez akkor még ilyen 5-6 ember volt, és akkor még a Betlen téren volt a próbatermünk, de hát én tulajdonképpen már a 80-as években elkezdtem, tehát 86 óta csinálok előadásokat. Emlékszem, az Operett Színházban kezdtem a pályafutásomat, és 3500 forint volt a fizetésem, mint balerina, és abból csináltuk a díszleteket. Tehát, hogy nekem teljesen természetes volt, hogy ez a pénz, ez nem attól működik a dolog, hanem az a fajta összetartó erő, ami akkor is vitt előre, bár akkor nagyon sok változás volt, és változtak körülöttem az emberek, de aztán tulajdonképpen a 2006 óta már ez a társulat egyben vannak alaptagok, például a Vati, aztán jött a Gombai Szabi, aztán ott volt a Krausz Aliz, a Wisloszki Szabolcs, bár ők most abba hagyták a táncot, de azért tanítanak, meg segítenek nekem néha asszisztensként. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen örök viszony azokkal a táncosokkal is, akik már elmentek és abba hagyták a táncot.
De ezt a 3500 forintot is a, nem tudom, jelmezre, díszletre, világításra valamire költötted, miből éltél? Hogy ettél?
Hát apukám, anyukám, tehát voltak, nem tudom, hát a levegőből fiatalon. Hát biztos valami volt, nem emlékszem. Volt egy csodálatos, de hát apukám még most is él, hál' Istennek, anyukám is, úgyhogy ők rengeteget segítettek. Keresztapám, aki a balettmesterem volt, ő is rengeteget segített. Tehát,
Mosonyi Albert, igen.
Igen,
miatta kezdted el tulajdonképpen a táncot.
Igen.
Itt a 30 év a jubileum miatt, most tudtam meg, hogy lesz egy könyv például, míg beszélgettünk itt az imént egy kicsit a felvétel előtt, viszont azt meg valahol olvastam, hogy legalábbis tervben van egy film, egy táncos film, amiben egy nagyon izgalmas mondatot olvastam, hogy az az ötlet, hogy amikor, ez a te gyerekkorodról szólnak, 70-es évek vége, 80-as évek eleje, és hogy amikor a szereplők úgy érzik, hogy elfogyott a szó, akkor táncolni kezdenek. Ez a te ötleted volt, hogy így legyen?
Hát közösen a párommal, Iványi Marcell, aki egyébként filmrendező, és hát nagyon régóta dolgozunk együtt így a társulatban is, ő egyébként a társulatnak a kreatív producere, de hát egyébként készült most egy dokumentumfilm is a társulatról, tehát az a 30 éves Bozsik Ivett társulat, ami majd nem sokára látható lesz. De ez a film, ez egy másik film. Ez tulajdonképpen ennek az előzménye a Lánykertben című előadás, amelyet a kamrában volt látható, három évig ment repertoáron volt, nagyon nagy sikere volt, ott Szabó Győző alakította az édesapámat, Rajkai Zoltán a keresztapámat, tehát Szacsvai László az apukám, a nagypapámat. Nagyon csodálatos szereposztás volt, meg az egész előadásnak volt egy különleges hangulata, és mindig is ez úgy élt bennem, hogy ebből jó lenne egyszer filmet csinálni, de hát aztán a Marcának volt az ötlete, hogy akkor most próbáljuk meg ezt valóban megvalósítani, úgyhogy tovább ment a forgatókönyvfejlesztésen, és reméljük, hogy majd lesz belőle film.
Egyébként te így kezdted gyerekként, hogy amikor úgy érezted, hogy elfogy a szó, akkor táncolni, mozogni kell? Azért kérdezem, mert elég régóta ismerlek, hála Istennek, és nagyon sok interjút láttam veled, meg láttalak olyan szituációban, amikor beszélni kellett, és nem olyan embernek tűnsz, akinek keresgélni kell a szavakat, vagy akinek bármi gondot okoz, hogy a gondolatait szavakba öntse. Ami fontos, hiszen például rendezel is színészeket, nekik nyilván azért a társulatodnak nem kell, de nekik nyilván el kell mondanod, hogy mit szeretnél, és hogy szeretnéd. Aztán egy idő után, hogyha többször együtt dolgozol, akivel már nyilván kevésbé kell, de hát ez fontos. De visszakanyarodva az érdekelne, hogy gyerekként ezt a hihetetlenül erős, elementáris igényt benned a mozgás iránt, ez hozta föl, hogy úgy érezted, hogy van, amikor a szó nem elég?
Hát nagyon csodálatos gyerekkorom volt, de rengeteg trauma volt, meg rengeteg dolog történt benne, és persze ebben a filmben ezt is meg szeretnénk mutatni. Ami szerintem nagyon sok embernek az életében ott van, tehát mindenki életéből lehetne filmet csinálni, vagy színdarabot, tehát hogy mindenki élete rendkívül színes, attól függ, hogy hogyan tudjuk ezeket feldolgozni. Egy ideig ez nekem egy ilyen családállítás-szerű feldolgozás volt, tehát valahogy kibeszélni magamból ezeket a traumákat. Aztán rájöttem, hogy ezek mind azért voltak, hogy én itt legyek most, ahol vagyok. Tehát, hogy ennek mind megvolt a maga helye, akkor is, amikor az asztal alatt alábújtam, mert olyan házi bulik voltak, de vagy amikor a nagymamám elvitt magával a patyolatba éjszaka, mert három műszakba dolgozott, és Pestre járt, én Tápió Szelei nagymamám volt, Tápió Szelein laktak a nagyszüleim, én már Szolnokon éltem a szüleimmel, de a nagymamám állandóan járt fel a patyolatba, egy járba, és hát ott is voltak ilyen traumatikus élmények, mert valamikor egyszer levágta a gép valamelyik dolgozónak a karját, és az a mai napig emlékszem, tehát mondjuk ilyen élmények is voltak az életemben. Aztán persze ott voltak a különböző, a 10 éves koromban felkerültem Budapestre az Állami Balettintézetbe, és nagyon sok negatív élmény volt, mert tehát egy nagyon szép kislány voltam, rögtön megtámadtak a Gellért hegyen egy galéri, meg akartak erőszakolni, szóval alig tudtam megmenekülni.
Ezt olvastam, hogy menekültél meg?
Hát nagyon futottam, aztán könyörögtem, és valahogy hát ott voltak az égiek, és megmenekültem, de hogy nagyon sok ilyen traumatikus élmény volt, és az egész város, ami számomra egy ilyen nagyon félelmetes volt, Budapest, és hogy ezeket tulajdonképpen olyan szép, hogy kibeszéltem magamból, és jó irányba tudtam fordítani, tehát nem az volt, hogy bár emlékszem, hogy anyukám mondta, hogy írtam neki leveleket, hogy nem bírom már a kollégiumot, és be fogok ugrani a Dunába, mert ott laktunk a Gellért rakparton, de aztán hál' Istennek nem ugrottam be, és hát egyébként versenyúszó voltam, úgyhogy anyukám azért úgyhogy, de hogy ezek úgy szépen beépültek az életembe, a negatív dolgok is, meg a pozitív dolgok is, mert hiszen ilyen szempontból most már tudom mai fejjel, hogy nincs ilyen, hogy jó vagy rossz, hanem minden értünk van. Tehát tulajdonképpen minden ez egy ilyen út, hogy azok legyünk, akik vagyunk, és hogy megismerjük a bennünk lévő belső gyermeket például, és kapcsolódjunk hozzá. És hát én tulajdonképpen alkotóként maradtam ez a gyermek, ez a kislány, aki néz a világra, és mindig másképp látja a világot kicsit, ahogy a többiek. Viszont ezt nagyon sokáig nem mertem felvállalni, vagy hogy úgy fájt, hogy nem olyan vagyok, mint a többiek, és ma már tudom, hogy ennek erre végül is ennek örülnöm kell, mert ezért tudtam egy sajátos utat bejárni, és rá tulajdonképpen a saját stílusom is felismerhető talán.
Abszolút.
És a rendezéseimben is mindig ott van az a fajta jel, ami mondjuk így, ami kapcsolódik hozzám. Tehát, hogy ez kellett, minden kellett hozzá.
Hát hiperérzékeny voltál, az nyilvánvaló, meg vagy. Tehát ez egy nagyművésznél nyilván óhatatlan, hogy így kell lennie. Amikor azt mondod, hogy kibeszélted, akkor arra gondoltál, hogy kitáncoltad tulajdonképpen, tehát, hogy belevitted a táncban, a mozgásban.
Igen, kitáncoltam, meg hát persze rendezéseimben aztán később is nagyon sok önéletrajzi. Hát a lakodalom például nagypapámnak az emlékére csináltam, aki egyébként vasutas volt, de falusi lakodalmakban hegedült, és rengeteget voltam ilyen falusi lakodalmakban. Tehát, hogy ez olyan csodálatos, hogy ilyen, hogy azokról az emberekről, akik olyan közel álltak hozzám, és imádom őket, hogy tudok róluk emléket tudok nekik állítani. Keresztapám emlékére is csináltam egy darabot Nyaralás címmel, amikor meghalt, és az ő gyönyörű ingeibe, ruháiba táncoltak a táncosok. Úgyhogy, szóval, hogy így megy tovább minden. Tehát, és most egyébként most lesz egy új bemutatónk, május 23-án a Táncszínházban, az a cím, hogy Körforgás, és pont ezt fogom benne megmutatni, hogy megy tovább, és hogy függnek össze a dolgok egymással, és hogy mennyire fontos az, hogy ne féljünk a haláltól, ne féljünk az élettől, és hogy mindig a pozitív dolgokra tegyük a hangsúlyt, és a fókuszt.
Nem félsz, azt, hogy az élettől, azt értem, szoktál a halálra gondolni?
Csak olyan szempontból, hogy én azt gondolom, hogy egy körforgás létezik. Tehát, hogy a szellemeink és a lelkeink azok örökek, tehát azok. Tehát tulajdonképpen a testünk az egy ruha, amit majd kibújunk. Tehát én ilyen szempontból gondolok a halálra. Régebben féltem tőle, amíg nem volt bennem ez a hit, de ma már nem félek, úgyhogy.
Viszont ha már most megint a ruhát mondtad, hogy ez egy gyönyörű gondolat, nyilván nehéz megragadni, hogy honnan jött, de például a táncosok mit szóltak ehhez, hogy itt a nyaralásban annak az embernek a ruháiban táncolni, akiről az egész szó, vagy akinek az emlékére készült az előadás. Tehát, hogy tulajdonképpen tényleg megborzongatja az embert a gondolat, hogy fizikailag konkrétan hozzáérni, hogy ott legyen jelen az, akiről szó van.
Hát vittük a bőröngyét is, meg minden ott volt a tárgyai, úgyhogy, és a végén elrepült ez a bőrönd, tehát, hogy az ott társul a táncosai, akik benne voltak ebbe a darabba, ők nagyon érzékenyek, és nagyon nyitottak voltak erre, úgyhogy nem volt bennük rossz élmény, tulajdonképpen azt hiszem, hogy inkább ők is meg voltak hatódva. Megismerték keresztapámat már, akin, de nem mindannyian, de sokan ismerték keresztapámat.
Ne, egyébként az eszembe se jutott, hogy ez rossz élmény lenne, hanem inkább csak az, hogy honnan jön egy ilyen gondolat, egy ilyen ihlet valakinek hirtelen, hogy persze, hát ezt kell csinálni, hogy különleges legyen valami miatt. Szereted, ha van valami minden előadásodban, ugye, ami miatt egy, ha más nem, akkor te számodra különleges.
Igen, de hogy honnan jön a gondolat, meg az ihlet, az mindig lejön. Amikor kell. Tehát, hogy régebben azért nagyon sokat gondolkodtam, és hát persze a magyar nyelvben benne van, hogy a gondolkodás az gond, szép szó, hogy hogyan fejezzek be egy darabot, mi legyen a vége, és akkor több verzió is volt. Ma már nagyon sokat hallgatok, tehát sokat vagyok csendben, és kapcsolódom, és hát vallom is azt, hogy tulajdonképpen itt az ember csak egy közvetítő, tehát a művész az egy közvetítő, és mindig megkapom a kellő sugallatot a kellő időben, és minél alázatosabban hallgatok, és minél jobban csendben vagyok, annál inkább tisztábban kapom meg. És tulajdonképpen innen jönnek a gondolatok, a sugallatok, tehát egy nyitott valaki vagyok, aki mindenre rárezdül.
De szó szerint mindenre. Mert az, hogy mennyire fontosak neked a természetben fellelhető mozdulatok, tehát állatok, növények, például a Nemzeti Színházban rendeztél egy Édenföldön című előadást, amit én nem szívesen mondanám, hogy gyerek előadás, mert szerintem a felnőttek is nagyon tudják élvezni, ez egy ilyen kicsit leegyszerűsítve egy Maugli történet, és az első felvonásban nyilván nagyon sok állat van, és hihetetlenül élethűek azok a mozdulatok, amiket a színészek elő. Tényleg egy kutya így szokta a fejét tartani, tényleg egy madár így rebben, ha megijed valamitől. Tehát, hogy ezeket úgy fel lehet nálad mindig ismerni a karmozdulatokban, például, hogy szinte hogy elszállnak a táncosok, meg te magad is, de valahol olvastam, hogy volt, hogy a metrón lestél el mozdulatokat, amiket közben gondolkoztál, hogy beépítenél egy koreográfiába. Tehát nincs határ bárhol, bárhonnan jöhet?
Persze, abszolút nincsenek határok, tehát bárhol. Igen, tehát az emberi kommunikációnak a kétharmada az mozdulat, tehát nem a szavak. Úgyhogy nagyon sok olyan gesztus van, ami ahonnan lehetett lopni, fiatalabb koromban is, így az emberek kommunikációjából, és azt nagyon sokat is használtam. Meg hát magamat is nagyon sokat néztem tükörben, és azt is felhasználtam. Aztán hát én mindig is a természet közelségében nőttem fel, tehát rengeteget voltam falun, tehát az állatoknak a szeretete az mindig is nagyon erős volt, és hát most is
vannak állatok, igen,
most is van 40 csirkém, meg 15 kacsám, 3 kutyám, több macska, úgyhogy van honnan, tehát a napomat ott úgy kezdem, hogy a tyúkok között, és van honnan meríteni, mert tényleg annyira csodálatosak, és olyan tele vannak szeretettel, tehát nálunk ez az állattartás az egy magasabb szintű dolog, mert nem azért tartjuk a tyúkokat, hogy levágjuk, hanem jó, a tojást azt esszük, de hogy egyébként meg is szeretjük őket.
Aha. Ezt abszolút akartam kérdezni, hogy te le tudsz vágni egy tyúkot?
Nem.
Én se tudnék, nem. És szerintem ez édesanyám se tudna, a nagymamám már lehet, hogy le tudott, a dédnagyszüleink meg biztosan. Gondolom, hogy nálad is ugyanez van nagyjából a családban, de akkor egyszerűen csak szereted őket, és azt akarod,
hát
hogy
igen.
Ott legyenek.
Sőt, annyi, hogy amióta a tyúkjaim vannak, nem eszek csirkét, mert előtte azért ettem, úgyhogy, uh-huh. úgyhogy ez is egy változás az életemben. Tehát, hogy volt honnan meríteni, amikor megmutatom a természetet, vagy az állatoknak a mozgását, de egyébként nagyon sokat figyeltem, például az Édenföldön, mert ott van a nádas, uh-huh. azt is meg kellett mutatni, tehát nagyon sokat figyelem a növényeknek a mozgását, rezgését, tehát a növények is élnek, a növényeknek is van életük, sorsuk, úgyhogy hát csodálatos a virágok például, hogy a pompáznak, és hát tudom, ezt a kisebbik fiam ezt úgy vitte tovább, hogy most már így teleülteti a kertünket virág. Virágokkal, és apukámmal nagyon sokat tudnak beszélni a virágokról, és az annyira szép, hogy a virágok azok mit jelentenek az életünkben. Hát valamikor észre veszük, hogy ott vannak, pedig hát csodálatosak a színeik, és pompáznak.
Ma jó, maradjunk akkor a lakodalomnál, mert igazából az ugyanerről szól. Egy olyan természetközeli, hagyományos életforma jelenik meg benne, ami hát, talán nem tűnik el teljesen, de hanyatlóban van. Beszélgettem mostanában olyan emberekkel, akik részben vagy egészben arra tették fel az életüket, hogy ezt szeretnék valahogyan megőrizni, vagy továbbadni. A nagy kérdés az bennem például felmerült, hogy igen, volt egy fellángolás, hogy budapesti értelmiségiek tanyákat vettek, meg külföldiek Magyarországra jöttek, és Balaton felvidéken vettek tanyákat. A kérdés mindig az, hogy ez mennyire marad a divat szintjén, mert ugye ilyen a világunk, hogy van valami divat, felkapják, akkor mindenki azt akarja, vagy mennyire tud ez egy organikus, valódi életmóddá válni? Mennyire lehet ezt megőrizni? Miközben hát a globalizáció meg a technikai fejlődés az egyértelműen ennek ellen irányába hat, vagy ellene megy. Nem tudom, hogy erről mit gondolsz. Mennyire féltett például ezt az életformát?
Hát szerintem ez egy döntés kérdése, hogy részt veszek ebben a globalista világban. Valamennyire persze be kell menni, meg részt kell venni valamennyire, de hogy egyébként ennek adok energiát, vagy sem. És akkor most egy példa jutott eszembe, hogy a Táncművészeti Egyetemen két koreográfus osztályom is van, és most legutóbb kiküldtem őket a teremből, hogy keressenek témát az utcán, és elküldtem őket egy templom térre, de mondtam, hogy nem lehet telefonon megkeresni, hanem induljatok el, arra van irányba, de találjátok meg, és csináljátok fotókat. És volt olyan lány, aki azt mondta, hogy úristen, ő így a telefonján kívül őt mindig azt használja, hogy ő valahova eltaláljon. És mondtam, hogy na ez a lényeg, hogy magadtól menjél oda. Tehát, hogy Tehát ne adjunk minden pillanatban energiát a digitális világnak, mert tényleg előbb-utóbb ilyen buborékban leszünk folyamatosan. Úgyhogy én ilyen szempontból, persze amennyire kell, akkor én is, nekem is van telefonom, de nem vagyok benne ebben a digitális létben. Amennyire lehet, kiszedem magamat belőle. És hát sajnos már az oktatásban is egyre inkább az van, hogy ilyen program, olyan program, így kell jelenléti ív, tehát hogy érzem, hogy én már megyek ki a divatból, mert én még papíron szeretem beírkálni a dolgokat, meg én nekem papírjegyzeteim vannak, tehát és én papíron, én írok még, és de ettől függetlenül szerintem ez mindig megmarad, tehát meg fog maradni, tehát az ember, meg kell érinteni, az embert szeretni kell, tehát mindig lesznek olyanok, akik ellen fognak ennek állni, ennek a uniformizálásnak, ami tulajdonképpen azért most nagyon erőteljes, és nagyon szomorú persze, de ha nem erre teszem a fókuszt, akkor ott van a szépség, ott vannak a csirkék, tehát mindenki életében ott van az, amit meg tud találni, és ami egy fogódzó, hogy ebben ne vegyen részt.
Gyerekeidet mennyire féltett például ettől? Egyikük ugye pont ilyen kamasz korú.
Két fiam van, a Milán 20 éves, ő egyetemista Egerben.
Mert fiatal felnőtt szakon.
Igen, hát ő azért használja ezeket a digitális dolgokat, de a 12 éves Mirkónak neki nincs telefonja, tehát ő teljesen...
És ezt hagyja?
Ő nem akar, ő verseskönyvvel jár, tehát igen, Arany János verseskönyvvel például.
Én meg nagyon sokszor ezt hallom, és hát lássuk be, ez egy természetes dolog a gyerekeknek, hogyha valakinek van valami, a másik is rögtön akar, hogy a gyerek az, aki terrorizálja a szülőt, hogy de nekem is kell, mert már 3 gyereknek van az osztályban. Férjét és ne essék, én nem azt mondom, hogy technikai fejlődés rossz, természetesen nem járhatunk lovaskocsival, kövezetlen utcákon, nem erről van szó, csak nyilván talán a gyorsaság, vagy nem tudom mi miatt, nagyon sokan, főleg a fiatalokat féltik ettől, hogy valahogy már olyan a gyerekkoruk, ami teljesen más, mint amilyen volt, és nem biztos, hogy ennyire gyorsan adaptálódni tudnak az emberek ehhez az iszonyú nagy változáshoz. Nagyon sokat vagy fiatalokkal, amikor tanítasz akkor is, amikor rendezel, vagy társulat, és hát a gyerekeiddel is, nem tudom, hogy ő rajtuk mit látsz, mennyire más a világ. Amit megmondtál, hogy a tanítás, hát az meg ugye a COVID miatt, az egyértelműen akkor fajult el, hogy ilyen bután
igen,
mondjam.
Igen, de biztos, hogy ennek azért volt oka, tehát nem véletlen lett csak most hirtelen ilyen digitális világ, hanem azért azok, akiknek ez érdekük, vagy sok pénzt keresnek rajta, azok ezt mindenféleképpen akarják építeni. Tehát szerintem csak azt tudom mondani, egyéni szinteken lehet döntéseket hozni, és hogy most mennyire akarok én ennek a illúziónak a része lenni, vagy ennek a Matrixnak a része lenni, tehát amit hívhatunk így, vagy úgy, vagy amúgy, de én szerintem amióta én képes vagyok tulajdonképpen rálátni ezekre a dolgokra, hogy mondjam, tudatosabban élek, és tudatosabban elfogadom a dolgokat úgy, amilyenek, és megértésben vagyok, saját magam iránt is, azóta tulajdonképpen rá tudom tenni a fókusz erre a fajta világra, ami nem ez. Uh-huh. Tehát az a fajta világ, ami a lelkünk szerint való világ, és amire tulajdonképpen mindenki vágyik, és ez mi ez? Tulajdonképpen az emberi érzelmek, szeretet, hála, béke. Tehát olyan érzelmi, vagy olyan magas tudatszintű dolgok, amik azt hiszem, hogy ezek viszik előrébb a világot, és nem az alacsony tudatszintű dolgok, például a szégyen, a megfelelés és a bűntudat. Tehát próbálom tulajdonképpen a tanítványaimat is ezekre, például megtanítani ezekre a rezgésszintekre, hogy mik azok a emberi tulajdonságok, amik előrébb visznek alkotóként is, emberként is, és mik azok, amik lenyomnak, és boldogtalan leszel tőle, és meg akarsz majd felelni a divatnak, az elvárásnak, és ugye ezt ne tedd, mert azok mindig változnak. Hmm. Viszont te nem. Tehát, hogy a belső mag az ott van benned. Magom, tehát azok ott van bennünk. Miközben a változás meg az életünknek a lényege. Tehát azt is el kell tudni fogadni, hogy az ember változik, és ezt pozitívan pozitívan tekinteni erre, mert én nagyon sokszor kaptam meg azt például, hát a szakmám is, hogy én miért változom, hogy mennyit változtam. Hát persze, hát mindenki változik. Hogyha most ugyanúgy az üvegdobozban lennék, egyrészt már bele se férnék, másrészt meg hát most miért kéne nekem még ennyi idősen is az üvegdobozban lenni, mint amikor voltam 18 évesen. Tehát, hogy...
Hogy művészként változol az a...
Igen, igen. Tehát, hogy...
Kifogás?
Persze, ezt nagyon sokszor megkaptam, hogy most már tulajdonképpen, amit csinálok, az mainstream, meg hogy nem tudom, akár gicses, vagy túl szép, vagy túl bármilyen. Mindig arról tudok beszélni, ahol éppen tartok, tehát azon a tudatszinten. Tehát csodálatos volt, amikor a MÜPÁ-ban tudtam olyan előadásokat csinálni, mint például a Varázssuvola, vagy az Oidipusz, vagy az Antigóni, tehát amikor a görögök felé fordultam például, és ilyen olyan sors tragédiákat tudtam megmutatni táncban, ami tényleg mai napig így jó lenne ezeket az előadásokat is táncolni. De szóval, hogy mondjam, magamban is mindig nyitott vagyok, hogy éppen mi az a téma, ami jön, mert minden lehet, bármi lehet.
Uh-huh. Hát meg mondjuk azért azt se felejtsük el, most így az jutott eszembe, hogy azért nyilván nem lehet összehasonlítani annak, amit te csinálsz, a környezetét, nem tudom, 80 akárhányban, meg ma. Tehát, hogy akkor mennyire nem ismert, hogy mainstream vagy nem mi. Hogy lett volna mainstream a modern tánc, vagy a kortárs tánc 80, nem tudom, 4-ben, vagy 88-ban, ahhoz képest, ami ma már. A másik meg nyilván az is egy teljesen természetes dolog, hogy ha valakinek a munkásságát megismerik, és népszerű, és sok nézőt is vonz, igen, akkor az óhatatlan, hogy a perifériáról elkezd befele menni, nem? Tehát ez... De igen, gondolom, ezzel neked önmagad nincsen gond. Nem úgy élted át.
Nem, és ráadásul ez is bennem van, hogy egy kis színházban ugyanúgy, tehát például Bohóc Keresediket, amelyen én táncolok, azt egy kis színházban, a stúdiószínházban csináljuk, és nagyon szívesen táncolok. Vagy elmegyünk Tápiószelére a nagyszüleim falujába, és ott fellépünk gyerekelőadásokkal egy művelődési házba, tehát meg Ovikba, tehát hogy olyan hihetetlen nagy, ilyen széles a paletta egyébként, tehát hogy hol lépünk fel, van egy kis mobil színpadunk is, tehát bárhol, tehát bennem ez megvan ugyanúgy az, hogy fogom a bőröndöt, és mint egy ilyen kis utcai komédiás bárhol felállítjuk a színpadot, és játszunk az embereknek, mert az a fajta színház, amiben egyébként én nagyon sokat építettem a darabjaimban, és az a Commedia dell'arte, amiben ott van az a fajta játékosság, a bohóclét, az emberekhez való kommunikáció, tehát nem egy elvont kis csoporthoz, hanem mindenkihez. És hogy ez ugyanúgy bennem van most is, amikor egy nagy színházi produkciót csinálok, hogy sok emberhez jó, hogyha eljut. Aztán persze mindenki azt ért belőle, ahol éppen ő tart, tehát valaki látja benne a szépséget, a látványt, valaki meg látja benne, hogy esetleg van mögötte olyan gondolat is, akár egy operett esetében is olyan kódokat, vagy olyan gondolatokat teszek bele, amit csak kevesebben látnak meg.
Vagy értenek meg, igen.
Vagy értenek.
Amikor úgy döntöttél, hogy újra, nem is tudom, hány év volt, amikor te nem táncoltál?
Hát sokáig nem táncoltam. Azt hiszem, hogy a 2016-ban az Oidipusszal, hát 2011-ben szültem, tehát utána egy darabig nem táncoltam, igen.
Hiányzott a színpad? Nem, azért,
nagyon.
Igen, ezek szerint. Nagyon. Nem, mert azon gondolkoztam, hogy például az egyik legnagyobb és legcsodálatosabb klasszikus, nem csak, de klasszikus alapvetően balerina, Maja Plisseckaja például 65 éves koráig táncolt. Tehát, hogy azért itt is nagyon ki tud tolódni, áll Istennek, egy nőnek is, egy táncos nőnek az aktív életszakasza.
Igen, egyébként most a Pécsi Balettnek az Orbájában táncoltam, Madame Hortensnek a szerepét, aki egy idősebb prostituált, és olyan csodálatos volt, hogy egy ilyen idős nő szerepét is lehetett táncolni szépen, és szép eszközökkel, és tehát erre is visszatértem erre a szerepre, de tulajdonképpen mindig magamnak találok ki olyanokat. Tehát az Oidipuszban egy férfi voltam, a buhóc keresletikben egy idősebb buhóc, tehát hogy nem fiatal lányokat táncolok természetesen, hanem a saját koromnak megfelelő. És tényleg nem ritkán, tehát ritkán jövök színpadra, de nagyon nagy bennem a hívás, hogy azért még mindig van bennem az a fajta jelenlét, amit nem lehet tanítani.
Azt hogy értetted, amikor azt nyilatkoztad valahol, hogy a buhóc kerestetikkel úgy érzed, hogy visszaértél oda, honnan indultál?
Hát egyrészt nagyon erőteljes benne a társadalom kritika, és talán ez is jelen volt, meg az a fajta, hát amit mondtam, ez az egybőröndel kis színházban, amikor elkezdtem a pályámat, akkor tényleg nagyon kevés pénzből, szinte egy bőröndből jártuk be a világot, és nem kellett hozzá semmi más. És mostanképpen ilyen szempontból lelkileg már nagyon letettem bizonyos terheket az életemben, és nagyon szabadnak érzem magam, mint alkotó, és ezért.
És mit kritizálsz? Mi az, ami nem tetszik?
Talán leginkább amiről beszéltem is, az a fajta a digitális világ, az mindenféleképpen. Talán ez az utopisztikus világ, ami felé akarunk menni, tehát hogy legyünk egyformák, tehát az uniformizálás. Talán ami nagyon zavar engem, ez a mindenkit megítéljünk meg gyorsan, tehát ez a fajta... Nem mondom ki a nevét, de ez a közösségi oldalak.
Ja, igen.
A közösségi oldalaknak a
igen, ahol tét nélkül lehet, igen. Nem szemtől szembe bárkit
igen.
Mocskolni tulajdonképpen.
Igen, igen. Tehát, hogy ez a fajta világ, ami szintén számomra egy illúzió, vagy körülbelül ugyanaz, mint amikor a középkorban kiálltak a halálra ítélthez, és mindenki jót nevetett rajta, tehát, hogy ez a fajta lincselés hangulat, tehát, hogy ezt is szeretem kritizálni, mert szerintem de tulajdonképpen mindig azt, amikor az emberek meg vannak osztva, tehát, hogy a megosztás az, mert az univerzumban két energia van, a félelem és a szeretet, tehát a félelem energiáján nagyon sokan osztoznak, és egymásra mutogatnak, egymást bántják. A szeretet energiájában ilyen nincsen, tehát ott sajnos ott kevesebben, azért kevesebben tülekednek, de ez a legjobb életérzés szerintem, és ez a legfontosabb, hogy az ember magát is elkezdje megérteni, aztán meg pedig megszeretni.
Hát ugye ezt igaz zavar, a megosztottság, akkor van, ami zavarjon mostanában bőven, de hát igazából mindig is egy megosztó valaki voltál. Ezt azért talán egy idő után el kell fogadni, ha más nem, ha talán megszokni nem is lehet elfogadni, hogy az emberekben azért van egy olyan hajlam, hogy aki egy picit is más, azt előbb-utóbb kritizálják. Tehát nem biztos, hogy úgy fordulnak felé megértéssel, szeretettel, amit te mondasz, hanem inkább úgy, hogy miért más, ne legyen más. Ez az, amitől már gyerekkorod óta szenvedtél, vagy mondjuk úgy el kellett szenvedned, hogy más vagy. Például az, hogy te elvégezted a klasszikus balettszakot, akkor még táncművészeti fős, vagy balettintézet.
Balettintézet.
Igen. Akkor közben te már a Természetes Vészek kollektívában voltál, már kiszöktél Párizsba fellépni, már mindenféle fellépéseid voltak.
Feketére volt festve a hajam, a Muszínházba úgy léptem fel, hogy ne ismerjenek fel.
De persze csak felismertek, gondolom. Igen. Én nem tudom, hogy kik voltak az osztálytársai, de ezért nem tudom megítélni, hogy ki milyen táncos volt, de azért azt gondolom, hogy téged nem hívtak akkor az opera a házba táncolni. Az egy nagyon meglepő dolog. Például ez bántott?
Hát várható volt, hogy valami azért ennek lesz egy fenyítés, amiatt, hogy én Párizsba felléptem a szólóelőadással. Pont amikor végzős növendék voltam, és hát ott volt egy ilyen fenyítés, hogy elvették az egyik vizsga koncertszámomat, de akkor jött hozzám Pártai Lilla, és nagyon sokat köszönhetek neki, és ráadásul nagyon nekem mindig is a példaképen volt, mint táncosnő, és akkor az Operett Színházban ülett a balettigazgató, és oda hívott, és akkor én ott 3 évig táncoltam tényleg szólószerepeket, Csipke Rózsikát, klasszikus balettben, meg ott találkoztam Imre Zoltánnal is, aki akkor csinálta ott például több koreográfiát, és akkor alapította a Szegedi Balettet. És tulajdonképpen úgy jutottam el az önállósodás felé, hogy a Zoli eljött megnézni a Szkénében egy előadásomat, és aztán elhívott koreografálni. Tehát, hogy nagyon sokat köszönhetek
Szegedre,
igen, és ott csináltam 3 koreográfiát rögtön az induló Szegedi Balettnek. És nagyon jó voltak a visszajelzések, és aztán ezt kellett hozzá, hogy aztán 93-mal meg tudjam alapítani a társulatomat. Tehát, hogy voltak ezek a kerülőutak, meg voltak ezek a, hogy nem kerültem az operaházba.
Pedig hát nyilván a teljesítményed alapján kellett volna,
hát nagyon jó technikájú balerina voltam egyébként, de valahogy azért mindig másmilyen voltam akkor is, tehát hogy valahogy mindig úgy elvágyottam, tehát mindig kicsit olyan kilógtam a sorból szerintem, tehát nem is lettem volna jó kartáncos. Az meg, hogy annyira lett volna jó technikám, hogy ott én most legyek a legjobb táncos, aztán nem volt olyan jó, nem voltam a legjobb az évfolyamba, mert például V. Kriszti az évfolyam társam, ő aztán ott nagy balerina lett, de nagyon jó technikám volt, tehát egy nagyon, nagyon különleges táncosnő voltam szerintem, csak senki nem fedezte ezt fel, tehát magamnak kellett ezt felfedezni, hogy én más tudok, mint a többiek, és hogy én milyen vagyok a színpadon, tehát hogy ebbe engem senki nem bátorított, tehát hogy inkább lebeszéltek róla, mert hát én nagyon szerettem a mesternőmet, a Menyhárd Zsákrént, de még ő is volt egy időszak, amikor azt mondta, hogy inkább menjek el bölcsésznek, mert olyan intelligens vagyok. Tehát, hogyha hallgatok rá, akkor mondjuk nem születik meg kb. Az a 60 darab koreográfia, amit eddig csináltam. Úgyhogy jó, hogy nem hallgattam
jó,
rá, hanem
nem
a saját...
Rá, sokan gondoljuk, igen, nyilvánvaló.
Saját belső hangomra hallgattam, és persze hát az évfolyam társaimmal egyébként mai napig is jóban vagyok, és hát az Erika, Sós Erika, ő nálam balettmesternő, Krisztivel is nagyon jobban vagyok. De akkor egyébként volt egy időszak, amikor ők sem értették, hogy én mit csinálok, és hogy miért megyek el tulajdonképpen ebbe az avantgárd színház világába, mert akkor tényleg az egy nagyon szélsőséges dolog volt Magyarországon, ilyet nem csinált senki. Tehát mindenféleképpen egy ilyen botrány volt, hogy én egyébként mesztelenül és kopaszon, majdnem mesztelenül és kopaszon a Szkénei Színházban egy üvegdobozba táncolok.
Apukám se örült.
Olyannyira, hogy apukám is egyszer odajött, és ki akart onnan szedni.
Igen. Előadás közben,
de keresztapám sem örült annyira, mert keresztapám is azt mondta, hogy ilyen tudással miért nem balerina vagyok.
És miért? Tehát például honnan jött neked? Már az ihletről beszéltünk. Tehát honnan jön egy 14, 6, nem tudom hány éves kislánynak az, hogy olyan mozdulatokat akarjon inkább használni, vagy saját testén és ezeken a mozdulatokon keresztül kifejezni valamit, amiről aztán később kiderült, hogy hát ja, ez egy japán tánc a butó. De ezt neked úgy mondták, és te nem tudtad, hiszen fogalmat sem volt akkor, hogy ez mi, ez a mozgásforma. Tehát ezen gondolkoztam, hogy te ott voltál egy szép kislány, aki a szépséget tanulta, mert ugye a klasszikus balett, ami minden kislány, vagy nagyon sok kislány álma volt még a mi gyerekkorunkban is, Az mindig a szépség volt, mindig valahogy a lehetetlen, mert nem lehet ekkorát ugrani, nem lehet ilyen magasra emelni a lábat, nem lehet ilyen hihetetlen kecsességgel mozogni. Valami kis varázslat volt mindig, például az én szememben. Nagyon szerettem nézni éppen ezért a táncosokat, a balettet, mert úgy éreztem, hogy ez valami mese vagy varázslat, mert annyira távol van attól, ami körülvesz. Te meg valami miatt, és ez érdekel, hogy miért fordultál azok felé a mozdulatok felé, ami sokkal inkább benne van a hétköznapokban, hát akár ugyan, a metrón.
Hát ugyanezért, mert engem is zavart, hogy nem tudom összeegyeztetni az életet, azt, amit látok magam körül, az nem egyezik ebből az ideállal, a gyönyörű balerinákkal, és hogy nem... Éreztem, hogy avval, hogyha én mondjuk állandóan csak egy királylányt, vagy egy hercegnőt táncolok el, akkor avval nem tudom kibeszélni azt, ami körülöttem van. És azért én balettnövendékként, tehát 14 éves koromban én azért egy ilyen fekete bárány voltam a kollégiumban is, mert a WC-ben, villanyoltás után a WC-ben tudtam csak olvasni, Dosztojevszkit, Kafkát, Szártot olvastam.
Ha ezért mondták, hogy mennyi a bölcsét. Értem. Jó.
Igen, meg Bergman filmklubba jártam, meg Buñuel filmklubba jártam, tehát egy anyukámnak egy óriási nagy könyves szekrénye volt, és egyébként amatőr színjátszó volt, és nagyon sokat járt Wroclawba a fesztiválra, és ott tulajdonképpen nekem rengeteget mesélt a Grotowskiről, aztán a butó, például egy butó táncol, a japán, akkor nem tudtam, hogy butó tánc, csak hogy mesélt a japán táncosokról, akik ültek a villanyoszlop tetején, ez ugye nagyon érdekes volt, és akkor engem a fantáziámat ezek nagyon megmozgatták, és aztán amikor később én találkoztam a butóval, akkor tényleg egy óriási nagy ráeszmélés volt, hogy én itt elzártan hasonló dolgot csináltam ezekben a szóló előadásokban, mint akkor az már egy nagyon világhírű műfaj volt Franciaországban például.
Mi volt az a világban, amit úgy érezted, hogy nem fejezi ki eléggé ez a mese szépség, ami a klasszikus balett? A kommunizmus, majd szocializmusban felelhető abszurditás vagy anomáliák, azon túl nyilván, amit mondtál, hogy persze, de hát minden ember életében vannak negatív vagy tragikus dolgok. De mi volt az, ami miatt már akkor ennyire erős volt a társadalmi kritikai ösztönöd?
Igen, és az, amit visszaemlékszem rá, tehát, hogy az a korszellem, hogy az emberek boldogtalanok voltak, szürkék voltak, és ott is az volt, hogy legyél minél inkább, menjél a birkák közé, tehát akkor vagy elfogadható, tehát saját hangod ne legyen. Úgyhogy ez engem mindig is zavart, és ilyen szempontból, hogy én, aki egész életemben jó kislány akartam menni, állandóan ott a renitensek között találtam magam. Tehát a kevés renitens volt, de én voltam az egyik, mert nem is azért, mert egyébként mindig jó tanuló voltam például, tehát nem ilyen szempontból, hanem hogy más gondoltam a dolgokról. Csinálni. Vagy mondjuk nem a széles kapukon járkáltam, mint a többiek, hanem ez a szűk kapukon. Aztán később már tudom, hogy ezért ez egy jézusi tanítás, és hogy ez milyen fontos például, hogy az ember menjen be a szűk kapukon.
Igen, nagyon nehéz veled kapcsolatosan valóban elhinni azt, hogy miért zavarhatta te folyamatosan évtizedeken át bizonyos embereknek a szemét. Ugye azt szokták mondani, hogy azt szokták támadni, aki valakinek az érdekeit sérti. Ebben még logika is van. Amit én nagyon sokáig nem értettem, és ezért kérdezem meg tőled, hogy például, amikor úgy volt, hogy Markó Ivánnal ti a trafótát veszitek. Ugye úgy lett volna.
Ilyen sose volt.
Nem, ez nem ilyen így volt?
Ilyen nem volt, hogy a Markó Ivánnal a trafót, nem.
Nem, ez akkor ez hogy volt? Akkor lehet, hogy ezt valamit én félre értettem, de lett volna arra. Hát a trafóban nagyon sokat felléptetek. Akkor te már a Katona Őrül Színházban rendeztél.
Igen, a trafó.
És a trafóban felléptetek. És akkor volt egy ilyen, hogy esetleg te lennél a pályáznál, és te lennél a vezetője. És nagyon neked ugrottad, ami azért furcsa, mert ezek az emberek a munkatársaid, barátaid voltak. És jó, azt lehet tudni, meg ha nem is elfogadni, de valóban tudomásul venni, hogy például amikor jobboldali konzervatív művészek pályáztak, vagy meg is nyertek, ne talán tán színházvezetői pozíciót, őket mindig nagyon támadták. Balázs Pétert, vagy nem Csák Károlyt, Dörner Györgyöt. Tehát a te esetedben például az, hogy politikai okból ugrottak volna neked, az nem merülhetett föl, vagy igen?
Hát ez egy nagyon érdekes történet, és majd egyszer lehet, hogy majd egyszer meg kéne valakinek ezt, nem tudom, utána kéne járni, hogy mi volt ez, vagy lehet, hogy majd én ezt majd megcsinálom, mert igazából nem nagyon beszéltem erről, mert valóban egy annyira döbbenetes pillanat volt az életemben, amikor ráadásul 3 hónapos volt a gyermekem, és olyan szinten támadtak meg, hogy vissza is adtam, mert meg is nyertem a trafónak az igazgatói állását. De ez egy több lépcsős dolog volt, tehát egyrészt Markóval még sose vettük volna át a trafót, tehát nem, ez egyszer Szőcs Géza a parlamentbe mondta ezt, hogy ez az ő terve, de velünk nem volt egyeztetve, tehát ez nem. De aztán később sokan megkerestek egy a magyar táncéletből, hogy milyen jó lenne, hogy, mert a magyar együttesek azért kiszorultak a trafóból. Ráadásul, mivel a Petőfi Csarnok azokban a táncprogramok nagy részt az én előadásaimra épültek, és aztán a trafó és a Bozsikével társulattal nyílt meg, ezért ott nekünk minden évben volt a bemutatónk a Kamra meg a Katona József Színház mellett. Tehát azok, akik engem akkor megtámadtak, előtte még pár évvel még az én pályázatomat hordozták, nem tudom, nagy ízével mutogatták, hogy ez milyen jó a Szolnokon, mert egyszer pályáztam Szolnokra színházigazgatónak, és akkor nem nyertem, és akkor az egy ilyen, nem tudom, az egy ilyen nagyon jó pályázat volt a szemükben, aztán a trafónál tulajdonképpen meg nekem hát nagyon-nagyon aljas támadásokat kaptam, de olyanokat, hogy például ilyen volt egy konferencia, ahol a saját tanítványaim is felálltak. Persze később mondták, hogy meg lettek vezetve, és már bánják, de felálltak, és akkor mondták, hogy Ivet, meg hogy ezt gyerek, hogy fogod egy kisgyerekkel csinálni. Tehát tulajdonképpen olyan dolgokkal támadtak, amit egyébként talán nem biztos, hogy kellene egy nőnek, ma már nem is elfogadott, hogy valakit megtámadsz, azért, mert gyereke van, és azért ő már nem tud igazgató lenni, meg se lenni, meg az se lenni. Tehát, hogy ilyen nem annyira, hogy mondjam, elfogadott dolgokkal támadtak, de az egész úgy, ahogy van, ez szerintem ez egy ilyen, inkább egy, nem is azt mondom, hogy politikai, hanem azt gondolom, inkább egy anyagi dolgok álltak mögötte, tehát nagyon erőteljesen féltek attól, hogy akkor most egy olyan fajta nyitás lesz, ami eddig nem volt, és úgyhogy ez majd valaki egyszer majd ezt írja meg, járjon utána, de minden esetre nekem egyébként nagyon sokat köszönhetek ennek, attól függetlenül, hogy akkor nagyon sokat szenvedtem, mert azt hiszem, hogy más ember lett belőlem utána. Tehát abban a pillanatban, amikor ez rálátásom volt, és kijöttem ebből a csalódásból, akkor láttam, hogy mind a siker, mind a kudarc, ez tőled függetlenül működik. Mm. Tehát teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, vagy hogyan lépsz. Vannak bizonyos emberek, akik azt gondolják, vagy körök, hogy ők eldönthetik helyetted, hogy te most jó vagy-e színházigazgatónak, vagy sem. És én abban az ideában voltam, hogy én dönthetek a saját életemről.
Mert hát miért ne? És amúgy pedig elismertek, igen. Szerettek, ezek az emberek, ahogy mondott, tanítványod volt, meg gondolom voltak, akik munkatársaid voltak, vagy kollégák.
Persze, nagyon sokan, persze. Hát,
igen. Miért jutott volna neked eszedbe, hogy ez egy helytelen dolog, amit te csinálsz?
Igen. Hát, hogy engedélyt kérjek tőlük. Hát nem is tudom, hogy kitől kellett volna engedélyt kérni, mert ez egy felvogozhatatlan szál volt, de aztán érdekes módon volt, hogy megkerestek újságírók, hogy akkor én mondjam el, hogy ez hogy volt, meg stb. Kvázi ilyen háttérbeszélgetésen négy szem közt. Uh-huh. Ezekből a körökből, tehát hogy hát, ha valami mögötte szándékot kivesznek, de nem volt mögötte semmi. Tehát tulajdonképpen én magamat is háttérbe tettem volna, és inkább így a más együttesekre tettem volna a hangsúlyt, tehát nem a Bozsikivet társulat lett volna az, aki most ott a trafóban folyamatosan fellép, mert ilyen vád is volt természetesen. A Horváth Csaba, akivel mi együtt pályáztunk, ő teljesen kifarolt mögülem abban a pillanatban, hogy jött a botrány. Úgyhogy ott maradtam egyedül nőként ebben a történetben, de megerősödtem, mert tulajdonképpen, hogy mondjam, egy nagyon erőteljes emberi változáson mentem keresztül, tehát szerintem még szerényebb lettem, és még inkább befelé fordulóbb, ami szerintem a művészetemnek viszont jót tett. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyon, nagyon nagy sikereim voltak. Tehát amikor a Katonában voltam, akkor nagyon nagyok voltak, és nagyon jók voltak a kritikák. És akkor, hát ez is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy csináltam egy előadást a szintén a Trafóban, Újravágva címmel, amit a belőlem készült rossz kritikákból csináltam meg, és akkor néztek a kritikusok, hogy ezt nem is én írtam, de rengeteg. Úgyhogy igazából lehetne ebből is egy darabot csinálni, ebből a trafó ügyből, vagy hogy hogyan lehet valakit...
De ezt te tudod, hogy ki vagy kik voltak igazából e mögött?
Ezt én tudom, szerintem nagyjából, de nem akarom őket megnevezni, nem akarok nekik energiát adni, meg egyébként is mindenkinek megbocsátottam, úgyhogy csak a saját tudatszintüken tudtak ők létezni, ami egyébként a pozíció, a pénz és az irányítás és a mindenfajta ilyen dolog. Tehát, hogy én ezekből a ezekben nem szeretnék. Úgyhogy utána úgy döntöttem, hogy én nem is szeretnék ilyen állásokat vállalni, viszont az, hogy legyen egy saját kis színházam, azt nagyon szeretném, úgyhogy remélem, hogy majd az égiek, meg a földi segítők majd ebben fognak segíteni, mert hogy ez azért nagyon, ez nagyon régi vágyam, hogy legyen egy saját helyünk, ahol ez a nagy repertoár, amiben azért nem csak felnőtt előadások, hanem nagyon sok gyerek előadás
csecsemő előadás is volt. Igen, nullától 99-ig mindenkinek.
Igen, és hogy ez a három generációs színház, hogy gyerekszínház, felnőtt színház, és este a szépkorúaknak is akár előadások, és egy ilyen kabaré kis hangulata van, meg ott van benne a természet, meg tehát ugye ez egy régi tervem, aztán feladtam ezt, amikor jött a trafó, hogy akkor jó, nem, de most az utóbbi időben újra előjött bennem, hogy milyen jó lenne egy saját hely, és remélem, hogy ez még megfogad adatik az életemben.
Már csak azért is, mert valahol olvastam veled egy interjút, amiben azt mondtad, hogy egyébként ahhoz képest, hogy most rendezel, meg felléptek mondjuk a MIPA-ban, vagy a Nemzeti Táncszínházban, vagy a Nemzetiben, vagy az Operett Színházban, még nyilván még 100 helyen, például a trafóban, meg a katonában jobban beleszóltak művészileg, hogy te mit csinálsz, és hogy csinálod.
Ez így van. Egyébként 2006-ban adtam egy interjút, 2006-ban adtam erről egy interjút a Népszavában, ahol elmondtam, hogy ahova megyek, tehát mondjuk akár a trafóban, vagy ez akkor a katonára volt jellemző, ott azért megfelelek annak a ízlésnek, ami oda kell. Ez valahogy egy ilyen természetes igazodás volt, de azért a trafó akkori igazgatója azért úgy erőteljesen szeretett beleszólni a dolgokba, de hát a katonában is voltak mindig ilyen megnézések, amikor valamilyen szinten persze, hogy...
És volt, hogy kérték, hogy ez ne így legyen, hanem amúgy?
Hát már ezekre nem emlékszem a konkrétan, de volt olyan, hogy raportra voltam hívva a Lánykertnél, hogy miért gondolom, hogy tudok magamról életrajzi előadást csinálni, mert hogy azért mégiscsak egy fiatal nő vagyok, vagy ez így nem hangzott el, de ezt miért gondolom, és akkor azt mondtam, hogy hát szerintem mindenkinek az életéből lehetne előadást csinálni, és aztán utána egy óriási nagy siker lett. Tehát, hogy miatt mindig bizonyítanom kellett állandóan, és ez a bizonyítási kényszer, ez egy idő múlva engem már zavart, hogy folyamatosan bizonyítanom kell, nem tudom már hány sikeres előadás után, hogy bizonyítsak mindenhol, nem tudom, hogy kinek, minek, de mégis. És ma már tulajdonképpen ez a fajta bizonyítási kényszer, ez már nincsen. Tehát...
El is jöttél inkább.
Mert ez a szabadság, az, hogy rendezőként meghívnak ide-oda, az teljesen más, mint hogy tag vagy egy színházban, és mégis kívülálló vagy. Egyszerre vagy tag, de mégis kívülálló vagy. Mert hogy más az, amit te csinálsz, meg hogy te mész a saját fejed után, és ez mindig is így volt, és így is lesz.
A megosztottság azért most nagyon jellemző a művészeti életre, nem tudom, hogy ettől te mennyire szenvedsz, vagy mennyire érzed. Például támadtak-e azért, mert a Nemzeti Színházban dolgozol Vidnyánszky Attilával?
Rengeteget, hát folyamatosan ezt kell hallgatni. Tehát még most is volt a bemutatónk a Doknányi Zenekarral, és akkor ott is valamelyik blogban ezt hogy erről szólt, hogy a Vidnyánszky, nem tudom, rezsim tagjai, a Bakos Kis Gábor meg a Bozsikét. Szóval,
ami most a MIPA-ba volt a veszedelmes viszonyok.
Igen, tehát mindig ez. Uh-huh. Miközben, tehát hogy úgy kerültem a Nemzetibe, hogy ezt most elmondom, mert olyan csodálatos, amikor volt ez a trafó, hogy az egyetlen ember, aki felhívott telefonon, az Attila volt, és hívott akkor a Johannát koreografálni, és az egész társulatot oda tudtunk menni. És nekem ez emberleg annyira nagy, hogy mondjam, olyan, hát azért minden, még az állat is oda megy, ahol nem rúgdossák, ugye? Tehát viszont nekem azt nem tudták megbocsátani, oda megyek, ahol nem rúgdosnak, hanem ahol szeretnek, vagy ahol tisztelnek. Tehát, hogy Én is olyan vagyok, hogy oda megyek, ahol szeretnek, ahol tisztelnek, ahol elfogadnak, ahol rúdosnak, oda nem fogok menni, vagy köbdösnek. Úgyhogy szerintem ez egy normális gondolkodás, de ugye még ezt se tudják sokan megbocsátani, úgyhogy persze folyamatosan ezzel bélyegeznek, tehát voltam én már a turulkurzus kegyeltje, meg voltam liberális prostituált, szóval mindenfajta címkét próbáltak rám tenni, meg elhordani, de igazából ennyi, megyek tovább.
Pedig ezt nem lehet mondani, hogy te nagyon politizáltál volna, mert inkább mondjuk, hogy egyáltalán nem.
Nem, egyáltalán, és hogy megyek is tovább.
Nagyon sokszor szót emeltél a bántalmazott és szexuálisan bántott nők érdekében akkor, amikor ez még nem is volt annyira divat.
És igazából akkor mindig akkor tehát csináltam a minden ötödik órában, ami valóban a családon belül erőszakról szólt, és valódi tények alapján, de ebben még a Szita Bence gyilkosság is benne volt, tehát valódi gyilkosságok, bűnügyek, és tehát igen, olyankor egyébként, amikor ez még nem volt egy divat, vagy olyanok, akkor dolgoztam mozgássérültekkel, meg transzvesztitákkal, amikor még egyáltalán nem volt divat.
Ez a lélektánc, ahol a mozgássérült és vak.
Mozgássérültekkel és vakokkal.
De táncosok, hát, igen.
Igen, és hát még a katonában dolgoztam, oda vittem Miss Mandarint, aki az első, hogy mondjam, egy nagy, csodálatos, egyébként egy ügyvéd, de ő egy nagyon-nagyon profi transzvesztita művész, de akkor még szintén nem volt ez annyira elfogadott. Talán voltam az első között, aki transzvesztitákat vitt be a színpadon, de mindig akkor, amikor ez nem volt annyira elfogadott, hanem hát vagy, tabu vagy, téma volt, igen. Vagy.
Hát mert most már fordítva, most már inkább lassan bizonyos szegmenseiben a kultúrának már talán túlzás azt mondani, hogy kötelező, de szinte, vagy elvárt mondjuk.
Nem, mondjuk, hogyha kötelező vagy elvárt valami, akkor én ott azt nem, abban nem veszek részt, mert hogy ez mindig változni fog. Tehát, hogy ha van egyfajta oldalam, amikor szeretek reflektálni a társadalomra, és valóban azokról beszélni, akik ebben a társadalomban a kitaszítottak, de nem, azoknak általában nincs hangja. Azok halkabbak. Tehát ugye őróluk beszélni.
Mert te kölcsönzött tulajdonképpen a hangodat nekik.
Igen, tehát akkor, de amikor már nagyon nagy a hang, akkor már túl nagy az űrzavar, akkor én már nem ott, akkor már nem róluk beszélek.
Igen, és éppen emiatt akartam megkérdezni, hogy erről a MeToo kampányról mi volt a véleményed, és természetesen most nem arra gondolok, amikor egy szexuális ragadozó, mint például Weinstein lebukik, és hát nyilván neki 200 évet kéne kapni, és még az se biztos, hogy elegendő büntetés azért, amit ő nagyon-nagyon sok nő tehát, hanem az, hogy utána ebből kialakul, ahogy te is mondtad, egyfajta divat. És ahogy hát ez a me too, én is. Tehát ugye folyamatosan egyre többen csatlakoztak ehhez, csatlakozni akartak, mert borzasztó egy ilyen dolog kapcsán ezt a szót használni és kimondani. De hogy igen, hogy divattá vált. Tehát, hogy voltak, akik ezt a feltűnés eszközének használták akár. Nem tudom, hogy erről például mi volt a véleményed.
Ez egy nagyon nehéz téma, tehát ezt egyáltalán erről beszélni is. Hát nem van róla véleményem, de...
Azért nehéz, mert arra gondolsz, hogy ha az ember bármi negatívat mond, az olyan, mintha azok ellen, a nők ellen beszélne, akiknek el kell bármit szenvedni?
Hát például, amikor csináltuk a családon belül erőszakot, akkor én feltettem a kérdést, hogy ez férfiakkal nem fordul elő, mert olyan furcsa volt, hogy a férfiak, és tényleg kisebbségben vannak a férfiak, tehát a statisztikák szerint.
Igen.
De közben meg hát én most azért ahhoz képest, hogy én mondhatni, engem mondtak az első ilyen feminista, magyar feminista táncosnőnek, mert voltak ilyen megnyilvánulások, és persze voltak ilyen előadásaim is, amikor tulajdonképpen 20 éves koromban akár a Sárga tapét, amely egy feminista novella alapján készült, és egy nőről szólt, akit a férjei, két férje volt ráadásul, bezárva tartottak a szobában, és voltak ilyen látomása, egy másik nő megjelenik a falból, és akkor én ezt a lányt táncoltam, aki a falból megjelenik, tulajdonképpen a másik énjét. Tehát nagyon sok olyan darabot csináltam, ami a nőkről szólt, és a nőknek a felszabadulásáról, és az egyenjogúságáról szólt. a 90-es években, amikor valóban ez szerintem egy nagyon komoly, még akkor probléma volt, és a táncművészetben is, hiszen nagyon alul reprezentáltak a koreográfusok, még mindig kevesebb a koreográfus nő, de akár a rendezőnő is, tehát ott is kevesen vagyunk, vagy hát én tulajdonképpen én még mindig koreográfusnak tartom magam, nem rendezőnek, egy koreográfus, aki rendez. Tehát, hogy de közben nekem született két fiam. És aztán rájöttem, hogy ez nem szabad a nemeket így egymással szembe állítani, mert hogy mi úgy vagyunk együtt, hogy egységben vagyunk, és amiben benne van a magyar nyelven, hogy nem, arra nincs szükség. Tehát, hogy a nemekre osztani az embereket és szembeállítani egymással, tehát mi együtt erősítjük egymást. És azóta tulajdonképpen én ugyanabban a megértéssel fordulok a férfiak felé, és féltem egyébként a fiaimat is, hogy ebben a nagyon erőteljesen, tehát hogy már nem lehet igazából úgy, hogy mondjam, nem is tudom, hogy lehet udvarolni egy lánynak, hogy bármikor kaphat egy bármilyen fajta, hogy mondjam, támadást, hogy ő... Uh-huh. Szóval, hogy van egy ilyen a világban, hogy ebben vissza lehet élni.
És nyilván ezzel a valódi áldozatoknak ártanak, hogyha hát, fegyverként használják egyébként például férfiak ellen.
Igen, tehát, hogy igazából itt sajnálom a ilyen szempontból, hogy a férfi nem, az így le van nyomva, mert nem lehet férfi. De az a férfi energia az azért, akkor lesz női energia, és hogyha van férfi energia, tehát hogyha itt ezek a energiák megszűnnek, hanem egyfajta nemtelen világba érkezünk, ahol már hibridek vagyunk, vagy nem tudom, hogy mi a cél, az most hova vezet. Tehát én nagyon szeretem a gyerekeket, tehát ugye egy olyan világ, meg a családomat, meg a családot, és nagyon fontosnak tartom. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindent mértékkel, értékkel, személyes meggyőződéssel kell kezelni, nem általában, hangzatosan, jelszavakkal, mindig az egyedi eseteket megvizsgálva, úgyhogy nagyon sok mindenről nem is tudok ezért véleményt mondani, mert nem voltam ott. De én is volt, hogy engem is a színházi világban akár megpróbáltak megközelíteni, de én valahogy mindig ellen tudtam ennek állni. Szóval azt gondolom, hogy ez sokszor azért két emberen is múlik.
Nagyon, nyilván egy iszonyatosan bonyolult, nagyon árnyalt kérdés, és egy olyan világban, amilyen kis, amilyen felé sodródik, hogy mindig vagy fekete legyen, vagy fehér, ez nagyon ez lényeg, ebben abszolút egyetértek.
Igen. Tehát mindig az árnyalatok, a színek azok igen. Nagyon fontosak.
És... Amiket szeretsz, látni is rajtad, igen. Ha már most körforgásról, meg visszatérésről beszéltünk, ahogy mondtad, hogy az Operett Színházban kezdtél, mint balerina, és nem az első rendezésed volt, de egy nagyon különleges rendezésed az Orfeum Mágusa. Mert Kis B. Attiláék 100 vagy 150 év után mondták azt, hogy most már pedig szülessen egy új magyar operett, és ennek a koreográfálását és a rendezését rád bízták. És így jött létre ez az Orfeum Mágusa, hogy a címbe is benne van, te is a mágiára koncentráltál, a csodára, és én úgy érzem, hogy ez egyébként sem áll tőled távol, rendezőként semmiképpen, mert aki például a János Vitézt látta, annak a harmadik felvonását, ahol a Tündérország vagy Csodaország megidéződik, hát ez egy egészen szívve markoló jelenet, ahogy a táncosaid adják elő ők a tündérek, és a végén az, hogy hát két gyerek lesz, akik megélik a csodát. Na, bocsánat, most könnyes lett a szemem, mert tényleg gyönyörű volt, tehát úgy megérinti az embert, és ez jó szerintem, hogy vannak érzelmek. Te hiszel a csodában, a mágiában?
Abszolút. Abszolút, az így élem az életemet, és olyan érdekes, hogy 18 éves koromban adtam egy interjút, és most visszaolvastam egy ilyen kis pici újságban. Lehet, hogy nem is voltam 18, de vagy 17, vagy 18, tényleg így akkor kezdtem a természetes részeket, és egy rövid interjú volt, hogy mi a célom, és az volt, azt mondtam, hogy mágikus teret szeretnék magam köré teremteni. Úgyhogy végül is ez sikerült, azt hiszem, hogy ezt a teret nem teremtettem, hanem felismertem, hogy van. Hogy tehát az univerzumban én kapcsolódok bizonyos energiákkal, mert mindannyian egyébként, csak max nem ismerjük fel. mert hát ott van mindenkinek az első sugallat, ami egészen fentről szokott jönni, csak aztán az ego lebeszéli, hogy á, mégsem, mert nem biztos, hogy az jó. Tehát, hogy az egóm az amennyire lehet, azt leszorítom, és ezekkel a tiszta mágikus, vagy spirituális hangokra építem a művészetemet azóta. És ez nagyon fontos, mert sokkal tisztábban tudok kapcsolódni. És ez nagyon érdekes példa, majd aztán Orfeon mágusáról is szeretnék mondani, de amikor a Nemzeti Színházban rendeztem a Szent Ferencről egy darabot az Úrkomédiással címmel, akkor pont azon gondolkodtam, hogy ki játssza Jézus szerepét. És eszembe jutott a Barkó Tamás, aki egy vak fiú, akivel dolgoztam együtt a Lélektáncba. Egyébként ő szokott fellépni, tehát, hogy ő színészként több előadásban szerepelt, meg filmekben is. És akkor rögtön jött az ego, ami lebeszélt engem arról, hogy hát, hogy a Nemzetiben most mit fognak szólni, meg hogy mennyire veszélyes, bármi történhet vele, hogy ott el fog tévedni. És ezt miközben gondolkodom, ülök egy kávézóba, és elsétál előtt a kávézó előtt a Barkó Tomi a fehér botjával, és akkor azt mondtam, hogy oké, tehát nincs kérdés, csak hogy rengeteg ilyen hang van, csak az embernek egyszerűen meg kell ezeket látni, hallania, és ott körbevesz minket. Úgyhogy azóta, amióta tulajdonképpen a munkáimon keresztül egyre közelebb kerültem a spiritualitáshoz, vagy a spirituális gondolkodáshoz, azóta tulajdonképpen egyszerűen sokkal könnyebb is alkotnom, mert jönnek a képek. Fiatalon is jöttek a képek, és hát a magyar nyelv ott van, amiről képed van, arra képes vagy. Tehát ezeket a képeket lehozom. És az Orfeon mágusát is így csináltam, hogy azért lett ennyire nagyon szép, nagyon látványos lett. Egyrészt persze, mert megkaptam hozzá minden lehetőséget. Nagyon, nagyon jó a szövegkönyv, amit az Orbán János Dénes írt, de a zene is, amit a Percsik Péter szerzett, tehát fantasztikus stáb, meg minden ott volt, ami kellett hozzá, hogy egy ilyen előadás szülessen, de hogy ezeket a képeket most már végig tudom vinni, tehát nem az van, hogy lebeszélnek róla közben, vagy bárkinek meg akarnék felelni, mert hogy a színész éppen nem érti, hogy én ezt miért csinálom, és akkor inkább visszafogom magam, hanem most már sokkal bátrabb vagyok, mint alkotó is, és végigviszem azt a szeretettel és odafigyeléssel, de mégis végigviszem azt, amik azokat a képeket, mert nem véletlenül kapom. Úgyhogy egy nagyon szinte filmszerű előadás született, az Orfeon mágus ajánlat, és gyönyörű jelmezekben, Berzsanyi Krisztina
Kovács Attilának a díszlete.
F. Kovács Attila a fantasztikus díszletében, tehát olyan, mint hogyha tényleg egy filmet néznénk abból a korból. És ami még nekem nagyon furcsa volt, hogy a Somosi, tehát az Operettszínháznak ő volt a kitalálója, megteremtője, de még...
A főszereplő,
igen. De hogy még senkinek nem jutott az eszébe, hogy egy szobrot állítson. Egyetlen egy operettszínház igazgatónak nem jutott eszébe, hogy egy szobrot állítson róla, úgyhogy ez is megszületett, ott van a szobra a bemutató napján, az is fel lett avatva. Sőt, hát tulajdonképpen egy tömegsírba fekszik valahol a köztemetőben. Tehát, hogy van egy ilyen mágus, aki egy ilyen csodát teremt, az irigyei azok tönkreteszik, szegényen hal meg egy kis albérletben, melynek az ablaka pont az Operettszínházra nézett, tehát ez egész egy ilyen történet, hogy ő neki mindent el kellett dobni. És valahogy azt éreztem, hogy a szelleme még mindig ott van, és nem tud megnyugodni, és úgy érzem, hogy most ezzel a darabbal egy nagyon nagy odosságot tett a színház, és a Kisbé Attila is, hogy ezt bemutattuk, mert most a Somosi is megnyugodhatott, hogy az öröksége ott van. Tehát, hogy ezek miközben születik egy előadás, itt vannak emberi sorsok, drámák, és nagyon sok szereplőnek a darabban ugyanez a története van, tehát például az Dénko, aki egy legnagyobb milliárdos volt, igen. Ő egyébként szegényen halt meg, és Párizsban egy cigány zenekar zenészének a nagybőgő tokját cipelte, és ezt is megmutattam az előadásban, tehát, hogy meg hogy a Karola Cecília az egy férhez ment, egy kis panziója volt Ausztriában, és ott volt, már nem volt színésznő, hanem teljesen visszavonult, és akkor azt a kis panziót is behoztam. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek az emberek, akik a mai színészek, azok megelevenítik azokat a színészeket, akik elődöket, és hogy szerintem ez nagyon fontos, hiszen megint visszatérek arra, hogy az ősök nélkül menj, tehát hogy nem vagyunk semmik, tehát hogy minden összeköt minket, és hogy mennyire fontos ilyen szempontból nekem a klasszikus balett, vagy a hagyomány, vagy az a fajta tudás, amit kaptam, avval a fajta életszemlélettel, ami meg most, ami a jelenünkben van, és hogy ennek a kettőssége milyen fontos, hogy megjelenik a művészetben ez a két dinamika. Úgyhogy ez egy tényleg nagyon szép előadás lett, úgyhogy nagyon örülök, hogy lehetőségem volt ebben dolgozni.
De úgy látszik rajtad, hogy nagyon úgy jól érzed magad, nem? Amiről beszélt az imént, hogy mintha megtaláltál volna egyfajta olyan nyugalmat, vagy...
Igen. Mert hát a fókuszt békét. Azt a pozitív dolgokra teszem, és nem a negatív dolgokra. És hát az ember, amire teszi a fókuszt, abból lesz több. Tehát, hogyha a boldogtalanságra teszem a fókuszt, vagy a hiányállapotra, vagy a panaszkodásra, akkor abból lesz több. Hogyha pedig a jó dolgokra, akkor pedig az abból. Úgyhogy én ezt mindenkinek javaslom, mert ez egy nagyon jó, nagyon-nagyon segít.
Jó. És mi lesz a következő jó dolog akkor, ami jön az életedben? Mire készülsz most? Még mindig tart a jubileumi évad, még nincs vége.
Igen, tart a jubileumi évad. Most éppen felújítottuk a Bál című koreográfiámat, amit azt szintén 20 évet csináltam. Fogunk Törökországba utazni, bemutatjuk a török évadban a galántai táncok és a tavaszi áldozat koreográfiámat májusban. Úgyhogy ez egy nagyon nagy, nagyon fontos pillanat lesz a társulat életében. Aztán lesz, bemutatunk május 23-án.
A körforgás. Igen.
És aztán ősszel megint lesznek rendezések, valószínűleg az operetben is lesz egy új bemutató. Még egyelőre nem akarok többet erről elárulni, de lesznek. És például van egy felkérésem, Pécsi Nemzeti Színházban Koldus operát fogok rendezni, ami egy régi vágyam. Úgyhogy... Ez is a jövő lesz, úgyhogy...
Lesz miről beszélgetni következő alkalommal is.
Igen,
köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám.
És köszönöm.